Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel még idén lezárul Csepelényi György boldoggavatásának egyházmegyei szakasza, hangzott el a témában rendezett konferencián Sárospatakon. Dr. Czapkó Mihály, a boldoggavatási eljárás egyházmegyei posztulátora a Szent István Televízió kérdésére elmondta, ezután kezdődik a római szakasz. Hogy ez utóbbi minél rövidebb legyen, fontos a kutatási anyagok precíz előkészítése. A Szent Erzsébet házban megrendezett esemény közös imádsággal vette kezdetét, majd Urbán Márta levéltáros mutatta be előadásában a százados életét és korának jellemzőit. Június elejére találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, szimbolikusan a magyar többségű Beregszázban. A találkozó célja lenne, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásokat, közölt a lendő miniszterelnök. A Tiszapárt elnöke Babiák Zoltánt, Beregszász polgármesterét fogadta. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tiszapárt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tiszapárt leendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter, távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett. Vitályos Eszter jelölését a Tiszapárt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született. Pártjuk a hétvégéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tiszapárt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A leendő miniszterelnök Tanács Zoltánt a Tiszapárt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta el Bánki Erik visszavonuló politikus a párt választmányülése után. A Fidesz az országos választmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25%-on álló irányadó rátán, a kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt. A tájékoztatón elhangzott, Magyarország még nem tűzött ki pontos céldátumot az euró bevezetésére, amely nem is jegybanki feladat. Ha a kormány ezt kéri, akkor ezen dolgozni kezdenek, fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik, arra hívták fel a figyelmet, az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Eljön az idő, ballagás, aztán hétfő, május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsőből bereket hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvíz hiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehérháznál harmadik Károly brit uralkodót és feleségét. A királyi pártszállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt. Harmadik Károly és Kamilla királyné hétfőn érkezett 4 napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, délután aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Németh Juliannát, a Somogyiak Baráti Köre elnökét, akivel a baráti kör tevékenységéről, munkájáról, tavaszi feladatairól beszélgetünk.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Somogyiak Baráti Köre jubilálni fog az idén. 45 éve alakult az egyesület 1981-ben, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen közösség a fővárosi aszfaltrengetegben életben tudott maradni. Végig a szívünkbe őrizzük Somogyországot, ahonnan származunk, és ez a legfontosabb célunk is, hogy somogyiak maradjunk, büszkék legyünk arra, hogy Somogyországból származunk, visszajárunk, kapcsolatot tartunk az önkormányzatokkal, különféle rendezvényeken veszünk részt. Nagyszerű érzés ez.
Említsünk ebből néhányat, arra kérem.
Hát a legszebb, a legnagyobb eseményünk volt a koratavaszi időszakban. Balatonbogláron kaptunk lehetőséget egy kiállításra, amely március 16-ig látható. Nagyon szépen sikerült, és nagyon-nagyon kedvesek voltak a Boglári Művelődési Központ munkatársai, igazgatója. Aztán kirándulásokat szerveztünk, például voltunk Csömörön, a Farsangi Fesztiválon, nagyon sok különleges fánkot kóstoltunk, és ismét készülünk Csömörre, egy helytörténeti kiállítást fogunk megnézni, valamint kirándulni fogunk Várpalotára, a Túri Múzeumot nézzük meg, és a trianoni kiállítást.
A balatonboglári kiállítást említette, a tagok munkáit állítják ki?
Az a célunk a kiállításokkal, hogy minél több embert bevonjunk. A kiállításainkat általában Somogy megyébe tartjuk, de Budapesten is mindig tartunk egy-egy kiállítást és összejövetelt, hogy akik már idősek és nehezen utaznak, ők is részt tudjanak ebben venni. Tehát 20-25 kiállító szokott lenni, festmények, fotók, van, ahol lehet kiállítani kézimunkákat, és erre itt most nem volt lehetőség, de nagyon szép műsorok szoktak lenni, tehát vagy a helyiek közül zeneműveket, verseket, vagy a saját tagjaink szoktak szerepelni, és az is egy nagyon nagyszerű élmény, hogy nagyon sokan szerepelnek, ami odaillik éppen ahhoz a témához. A kiállításunknak általában az a címe, hogy szívünk somogyországi. Tehát ezzel el is mondtam mindent, hogy a somogyi tájat kívánjuk bemutatni, somogyi emberekről beszélgetünk, és ott vagyunk Somogyban, ez a legfőbb. Nem csak maga a kiállítás az, ami lényeges, nem csak maga a kiállítás megnyitó, ami fontos, hanem az előtte levő munka, amikor felrakjuk a képeket, ott is együtt vagyunk, elbeszélgetünk, és amikor majd le fogjuk szedni a kiállítást, az is egy külön program, és mindig van valami plusz hozzá, egy közös ebéd, vagy egy közös múzeumlátogatás, tehát mindig megfeleljük még valamivel. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog.
Milyen az átlag életkor?
Mivel 45 éves az egyesület, a tagok életkora is ehhez igazodik, tehát nagyon sok 90 éven felüli tagunk is van, 80 éven felüli, és hát a 70 évesek a legtöbben vannak, olyan 80% 70 éven felüli, és vannak fiatal tagjaink is, a legfiatalabb tagunk 19 éves, Kisberényből, de ahogy az idő telik, a mi életkorunk is növekszik, és a statisztikánk nem javul, de ez nem baj, ez egy örömteli dolog, hogy minél idősebbek is vannak közöttünk, és jó egészségnek örvendenek.
Gondolom, hogy ez a tevékenység is hozzájárul, tehát a közösség, az alkotó munka, vagy éppen egy kiállításra készülnek, hogy fontosnak érzik magukat ezek az idős emberek, és találkozhatnak barátaikkal, társaikkal, somogyiakkal.
Tavaly évben Budapesten a Benczúr Hotel galériájában 12 alkotó festményéből nyílt egy kiállítás. Balatonberényben egy nagyon-nagyon szuper kiállításunk volt, festmények, fotók, és itt a kézimunkákat is el tudtuk helyezni a paravánokon. A helyi nyugdíjas egyesület nagyon-nagyon sok mindenben segített bennünket, és az énekkaruk is szerepelt. Szőlősgyörökben, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban telt házzal nyitottuk meg a Fák, Virágok, Vizek című kiállítást 21 alkotóval, és egy izgalmas totót is kitöltöttünk. Rocz Péter, Szőlősgyörök polgármestere és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház dolgozói nagy szeretettel fogadtak bennünket és segítettek mindenben. Velük a kapcsolatunk hosszú időre nyúlik vissza, például tavaly tulipánfestésen is részt vettünk. Várdán Szívünk Somogyországi című kiállítás megnyitóját tartottuk, Kuruc Gábor, Várda polgármestere és az önkormányzat dolgozói segítettek bennünket.
Ön nyugdíjas tanárként miért tartja fontosnak ennek a közösségnek az összetartását, a rendszeres programok szervezését? És engedje meg, hogy azt is megkérdezem, hogy tartják egymással a kapcsolatot?
Én nagyon fontosnak tartom a szabadidő hasznos eltöltését, az ismeretterjesztést, a városok megismerését, a falvak, települések múltját, gondjait, jövőjét megismerni, és a kapcsolattartás az most már egyre könnyebb, nem úgy van, mint régen, hogy ki kell küldeni 200 levelet, mert ennyi a tagok száma, hanem csak olyan 15-20 embernek nincs már e-mail címe, de a leggyorsabb és legkorrektebb kapcsolattartásnak vagy a telefon, vagy a messenger, mert ott látom, hogy elolvasta, valaki is visszajelez rá, így olyan élő a kapcsolat a tagokkal, hogy mindenkiről tudjuk, hogy éppen unokára vigyáz, vagy betegséggel küzd, vagy kirándul valamerre, tehát napi szinten tudunk egymásról, és ez szerintem nagyon szép és komoly dolog.
Önök egy hónapban akár 4-5 alkalommal is találkoznak. Melyek ezek az alkalmak a kiállításokon kívül?
Igen, a tagjaink nagyon aktívak és kezdeményező készséggel rendelkeznek, tehát megmondják, hogy hova kiránduljunk, vagy milyen összejövetelek legyenek, és abban is részt vesznek, hogy a szervezést megkönnyítsék, tehát meg is szervezik, amit találnak. Nagyon sok múzeumot látogatunk, ha valaki elmegy valahova, akkor mondja, hogy jó, ez nagyon jó volt, és menjünk el közösen, aztán könyvtárakba látogat. Múzeumokban. Tavaly évben például megnéztük a Posta Múzeumot, aztán elutaztunk Balatonszárszóra, ahol megemlékeztünk József Attiláról, és felkerestük az első sírhelyét. Emlékeztünk Csukás István költő íróra, aki sokszor volt a Somogyiak baráti körének a vendége. Részt vettünk műveltségi vetélkedőkön is, például Kaposváron, a Takács Gyula könyvtárban, és első helyezést értünk el, amire nagyon büszkék voltunk. Kirándultunk a Majki remetességbe, aztán megnéztük a Magyar Korvillánc testület székhelyét, sétán vettünk részt a Fiumei sírkertben is, majd emlékeztünk Jókai Morra a Jókai kertben, megnéztük a madártani kiállítást, Siófokon könyvbemutatón vettünk részt, és Fonyodra is ellátogatunk több alkalommal, hiszen onnét is sok tagunk van. Például volt kiállítás ott is a Fonyódi Gimnázium öregdiákjainak. Tagjaink részt vettek a Szaploncai sétányon Fonyodon 2 napos nagyszabású könyvfesztiválon, a Nők a Balatonért Egyesület standjain. Somogyfajszra is ellátogattunk, itt megnéztük a Kunkastét, és beszélgettünk ott az alkotótáborban levő fonyódi gimnazistákkal. Megnéztük Vajdonyadvárban a közfoglalkoztatottak kiállítását és a lengyeltóti ördöngösök műsorát, ami nagyon közel áll a szívünkhoz, az ördöngösök. A Hagyományok házában a Divata Folkor című kiállítást néztük meg. Egy nagyon érdekes Vármaket parkba látogattunk el Dínyésre, ahol a világ egyetlen anyaghűen megépített várparkja van. Várdán megnéztük a Szász Endre Kastély Múzeumot, ez különös alkalom volt, ugyanis 100 éve született Szász Endre, és Szász Endre is tagja volt a Somogyiak baráti körének, nagyon nagy tisztelettel emlékszünk rá mindig.
Mivel közlekednek? Autóval járnak, vagy vonattal, busszal? Említette, hogy az átlag életkor 70 év körül van.
Hát csak is tömegközlekedéssel, mivel az életkorunk is biztosítja azt, hogy már nem kell fizetni érte, és így sokkal szabadabbak vagyunk, és sokkal több helyre el tudunk jutni. Kaposváron is sokszor veszünk részt különböző programokon, Narcisz Fesztiválon, vagy a Magyar Kultúra Napján az ünnepi műsorán vettünk részt. De nem csak Somogyba kirándulunk, voltunk például Budapesten a Kínai Kulturális Központban, ahol mindig nagyon-nagyon érdekes programok vannak, és jó barátságba kerültünk velük is. Városnéző kirándulásokon is sokszor voltunk, például Pápán megnéztük az Eszterházi kastélyt és a Kékfestő Múzeumot, Tihanyi apátságba is ellátogattunk, aztán kirándultunk Balatonfüredre, Dobogókőre, Zircen az apátsági arborétumba tettünk egy nagy sétát.
Említette elnök asszony a farsangi időszakot és a fánksütős programokon való részvételt. A somogyiak közismerten vendégszeretők, és bizonyára remek receptjeik is vannak. Biztosan örülnének a kedves rádióhallgatók, hogyha hallanának a Somogyiak baráti köre elnökétől, Júlia Annától egy jó kis fánk receptet.
Nagyon érdekes, mert jártunk Nagykanizsán is egy fánkfesztiválon, és most Csömörön is egy fánksütő versenyen, de egy somogyi fánkot nem találtunk, a vánkos fánkot, most ennek szeretném elmondani a receptjét. 3 tojáshoz 9 kanál tejfölt, kevés cukrot, pici sót teszünk, annyi lisztet, amennyit felvesz, úgyhogy lágy, rétes tésztát kapjunk. A tésztát vékonyra nyújtjuk, megkenjük olvasztott zsírral vagy étolajjal. Hajtogatjuk, mint a hájas tésztát. A nyújtást és a kenést 3-szor meg kell ismételni, pihentetni nem kell. Ezután únyi vastagra kinyújtjuk, dereje vágóval téglalap alakúra vágjuk, majd forró olajban megsütjük. Porcukorral, savanykás lekvárral tálaljuk. Jó étvágyat hozzá, aki megsüti.
szoktak helyen kulináris programokon is részt venni, vagy elmenni akár egy főzőversenyre.
Igen, igen, azért ilyen nagyon sokféle a kínálat, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki megfelelő, vagy éppen amikor az idejébe belefér, vagy az érdeklődési körébe. Például voltunk Fonyódon a Kolbászfesztiválon, ellátogattunk a Monori bornapokra, aztán Balatonbogláron a Szüreti Fesztiválon töltöttünk egy szép délutánt, és minden évben részt veszünk Badacsonyban a Szüreti felvonuláson, de elmentünk Párkányra is, a híres Simon Juda vásárba, és ami a nagyon fontos, hogy a Somogyi Fakanál tündérek néven részt vettünk a Szárszói Nemzetközi Lecsó Fesztiválon, ahol bár egész nap esett az eső, de mégis sokan, több mint 40-en voltunk, jó hangulatban főztük és fogyasztottuk el a finom lecsót, amiben egy kis esővíz is keveredett, de azért nagyon finom volt. Aztán Lengyel-Tótiban a Dió Fesztiválon szintén már hagyomány, hogy részt veszünk, és itt táskás zöldséglevest, krumplis palacsintát, diós pohárkrémet készítettünk, és sok-sok süteményt palacsintát kínáltunk a résztvevőknek. Itt került díjazásra is az általunk alapított, a nagymamám is így főzte, külön díj, és a zsűri ezt most a Lengyel-Tóti Arany János utca csapatának ítélte oda, akik tejfölös répafőzeléket főztek.
Korábban önök egy szakácskönyvet is megjelentettek, egy vékony kis füzetet kell elképzelni. Örömmel lapozgattam benne, hiszen a tagok kedvenc receptjei, akár a fánk recept, akár különféle káposztás hajtogatókat is találtam én ebbe a receptes könyvben. Miért fontos a közös főzés az egyesület tagjainak azon túl, hogy finomakat esznek, jókat beszélgetnek?
Hát ez szintén egy közösségi program, tehát azok is, akik főznek, ez itt együtt dolgozás, maga az, hogy beszerezni az üstöt, az anyagokat, és akkor ott ki kell jelölni mindig egy főnököt, mert azért nem mindegy, hogyha sokan beleszólnak, és ez is egy csapatmunka, tehát nagyon-nagyon komoly csapatmunka, nagy logisztikát is igényel, és részt veszünk annak a településnek az életébe, ott is sok-sok emberrel ismerkedünk, régi barátokkal is találkozunk, több helyi csapattal is tudunk kapcsolatot létesíteni, tehát nagyon-nagyon fontos.
Akkor tulajdonképpen azon túl, amit a beszélgetésünk elején elnök asszony említett, hogy Budapesten alakult meg a somogyiak baráti köre, akik visszavágytak a szülőföldjükre, de önök mostanában én a programokból önt hallgatva úgy érzem, hogy folyamatos kapcsolatot tartanak szülőföldjükkel, szülőfalujukkal, szülővárosukkal, és gondolom, akár a környezetvédelembe is bekapcsolódhatnak.
Igen, nagyon fontosnak tartjuk, és ez is alapszabályban megjelölt célunk is a környezet védelem és a természeti környezetnek a megismerése vagy fenntartása. Például nagyon büszkék vagyunk arra, hogy márciusban a 10 millió fa alapítvány szervezésében a Nemzeti Faültetés napján 33 fát ültettünk a Somogyvári Gyógypedagógiai Intézmény Bűbáj kertjében, több mint 50 fő részvételével. Itt is akkora összefogás volt, és ami különösen nagyon nagy értéket képvisel, hogy a diákok és az idős emberek együtt ásták a gödrök, és együtt ültették a fát. Utána persze ezt meg is locsolták, úgyhogy remélem, hogy nagyon szép lesz a bűbájkert Somogyváron is.
Azt gondolom, hogy a diákokkal, fiatalokkal való kapcsolattartás örömet jelent az idős embereknek. Néha akár a programjukba is bekapcsolódnak a fiatalok.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak az idősekkel foglalkozunk, hanem a fiatalokat is segítjük. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Somogyvári Gyógypedagógiai Intézménnyel. Többször is voltak már a gyerekek szerepelni Budapesten, műsort adni a Somogyiak baráti körének. Ez mindig nagyon nagy élmény, nagyon megható rendezvény. Támogatni szoktuk minden évben a Somogy megyei sajátos nevelési igényű gyerekek szavaló versenyét. Az egész megyéből érkeznek gyerekek. Nagyon-nagyon színvonalas rendezvény szokott lenni ez is. Ruhát szoktunk gyűjteni nehéz sorsú embereknek, és anyagilag is szoktuk támogatni, például nyugdíjas egyesületeket. Minden évben támogatni szoktuk Bakony-Szűcsön a rehabilitáció alatt álló beteg gyerekeket. Ez is egy nagyon nemes feladat.
Említette Julianna a Fonyódi öreg diákokkal való kapcsolatot is. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen civil szervezetekkel vannak kapcsolatban, illetve segíti-e az önök munkáját az egyes települések polgármestere, vagy az ott élő pedagógusok?
Igen, a települések polgármesterei és az önkormányzat dolgozói, vagy a művelődési házak dolgozói mindig nagy segítséget adnak nekünk, akár kiállítás megrendezésről, akár egy látogatásról van szó. Nagyon szoros szoros kapcsolatban vagyunk a Somogyvári Empátia Alapítvánnyal. Az is hagyomány már, hogy minden évben részt veszünk az Empátia Alapítvány báján, ezzel is segítve a fogyatékos tanulóknak az életminőségét, azzal, hogy megvesszük a jegyeket, tombolatárgyakkal segítjük, és anyagilag is hozzájárunk a bál költségeihez. Segítjük azt, hogy minél kulturáltabban és színvonalasabb körülmények között tudjanak élni ezek a gyerekek. Legutóbb most március 7-én volt alapítványi bál, és mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, a Somogyiak baráti köre 15 fővel vett részt rajta, igazán jó buli volt. A tavalyi alapítványi bálon nagyon nagy meglepetés volt, hogy a Somogyiak baráti köre kapta az Empátia Alapítvány díját. Nagyon-nagyon büszkék voltunk, és nagyon-nagyon örültünk neki. Továbbá a Mozdulj Egyesület, amely látássérültekkel és hallássérültekkel foglalkozik, őket is szoktuk segíteni. Nekik nagyon nagy programjuk ez a Balaton megkerülő tandem túra, ahol egy látó ül elől, és egy látássérült ül hátul. Nekik szoktunk vacsorát főzni már hosszú-hosszú évek óta, és például tavaly érzékenyítő programon is vettünk részt. Azt jelentette, hogy bizony nekünk is fel kellett ülni egy látó mögé a tandemkerékpárra, bekötött szemmel kellett sétálni, vagy a fülünket bedugni és úgy közlekedni. Úgyhogy nem könnyű a fogyatékkal élőknek a helyzete, ezért fontosnak tartjuk azt, hogy segítsük őket, részt vegyünk a programjaikban, és anyagilag is támogatjuk őket. Kapcsolatban vagyunk a Fonyódi Gimnázium öreg diákjainak baráti körével. Ez azért is könnyű, mert majdnem 40 tagunk van, amelyik közös, tehát hogy tag az öregdiákoknál is, és tag a Somogyiak baráti körénél is. A Jászok Egyesületével Dobos László elnök úron keresztül tartjuk a kapcsolatot. Ő is sokszor eljön a Somogyiak baráti köre rendezvényére, nagyon-nagyon régi tagunk, és nagyon nagy tisztelettel tudunk csak róla beszélni. Nagyban segíti a munkánkat, ha bármit talál Somogyországról, azonnal küldi régi feljegyzéseket, és mi is nagy figyelemmel kísérjük a Jászok rendezvényeit. Ugyanilyen kapcsolatban vagyunk a Szárszóiak baráti körével is, ott is több közös tagunk van, nagyon jó programok vannak. Most nagy izgalommal készülünk a Csukás István rajzpályázat értékelésére. Az egész országban, sőt külföldön is meg lett hirdetve ez a rajzpályázat, hogy Csukás István a szívünkben él. Nagyon nagy izgalommal készülünk rá, és nagyon-nagyon sok pályamunka is érkezett, úgyhogy komoly gond lesz ennek az értékelése.
Hogy lehet valaki tagja a Somogyiak baráti körének? Kell-e az, hogy somogyi származású legyen?
Nem szükséges, hogy Somogyban éljen, vagy Somogyból származzon. Tehát lényeg, hogy szeresse Somogyországot, a szívünknek oly kedves vármegyét. Úgy lehet belépni, hogy például a Facebookon is találhatók, vagyunk így Somogyiak baráti köre, de lehet e-mail címre is küldeni jelentkezési lapot. Szívesen várunk minden érdeklődőt, mindenkit, aki szereti Somogyországot. 10 évvel ezelőtt készült egy felmérés, Merre tovább Somogyiak címmel, ahol a közösség összeült, és ilyen kis csoportban dolgoztak, összeállították, hogy milyennek szeretnék, hogy legyen a Somogyiak baráti köre, tehát milyen úton induljunk el. Mivel a 45 éves évfordulóra készülünk, most megismételjük ezt a felmérést, nézzük meg, hogy valóban teljesültek ezek a célok, valóban arra haladtunk-e, amerre a közösség gondolta, közösség igényelte, változtak a körülmények, társadalmi, környezeti körülmények, és változott az életkor is, idősödtünk. Én arra is kíváncsi lennék, tehát, hogy most még mit szeretnének a tagok, hogy legyen tovább, és nagyon-nagyon érdekes lesz szerintem ez a felmérés.
Ez a kedves rádióhallgatóknak is érdekes lehet, hogy melyek azok az állandó programok, amelyek összetartják önöket, tehát milyen tanácsot adhatunk a rádióhallgatóknak.
Nyilvánvalóan kell lenni mindig egy standard programnak, februárban általában szokott lenni a beszámoló taggyűlés, ez is össze van kötve egy könyvbemutatóval, most például legutóbb dr. Bertalan Péter mutatta be Távol és mégis közel című megjelent könyvét, amelynek témája a kádári hatalomépítés technikái Somogyban. Nagyon érdekes volt. Ezen a összejövetelen szoktuk megtartani a farsangot is. Mindig készülnek a tagjaink vidám versekkel, dalokkal, elbeszélésekkel, és természetesen fánkkal is, amit jó ízűen elfogyasztunk közösen. Aztán végén általános program, a mindenki név és születésnapja, mivel olyan sokan vagyunk 200-an, így nem lehet az, hogy mindig aktuálisan köszöntsük az illetőket, és ezen az egy alkalmon szoktuk köszönteni minden kedves tagunkat. Most például a Stefánia étterem ember fogyasztottunk el egy közös ebédet, mindenki jól érezte magát. Nagy örömünkre még több 90 éven felüli tagunk is jelen volt, akit külön személyesen is meg tudtunk köszönteni. Aztán ugyanilyen program a Somogyi Karácsony, ahol mindig különböző műsorok vannak, általában gyerekek vagy a tagjaink szerepelnek. Karácsony előtt tartós élelmiszert szoktunk gyűjteni Pap János színművész vezetésével. Ezeknek az adományoknak a nagy része Niklára került. Van egy évzáró összejövetelünk, és most már hagyomány lesz, úgy látszik, a Dunaparti pezsgős újévi koccintás. Ez is nagyon-nagyon élvezetes és jó hangulat. Igaz, hogy hideg van, de a pezsgő felmelegít bennünket is, a közösség ereje.
Mit terveznek, mik a terveik, legyen az kirándulás, kiállítás, vagy egy közös szokásos összejövetel?
Nagyon várjuk, hogy a Fonyódi Helikon újrainduljon Fonyódon, mert a Fonyódi Helikon is pontosan 45 évvel ezelőtt tartott az első összejövetelét Fonyódon, tehát 1981-ben rendezték meg az első költőtalálkozót, amit aztán 2004-ig még számos alkalom követett. Tehát most napra pontosan 45 évvel a kezdetek után, március 20-án ismét lesz Fonyódi Helikon a Mátyás Király Gimnázium diákjainak a közreműködésével. Számunkra ez azért is nagyon fontos esemény, hiszen a Fonyódi Helikonnak is alapító tagja volt, ugyanúgy, mint a Somogyiak baráti körének, Podor András, és nagyon sokszor szerepeltek és részt vettek a Somogyiak munkájába Bertók László, Lackó András, Simon Otto és Takács Gyula költőkkel. Az idén Berzsenyi évforduló is lesz, tehát készülünk Niklára is. Aztán a költészet napja alkalmából sétát tervezünk Ferencvárosban, hogy emlékezzünk József Attilára.
Kedves hallgatóink, Németh Júli Annával, a Somogyiak baráti köre elnökével, a Somogyiak baráti köre programjáról, céljáról, tevékenységéről március 12-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A kis játék, hazudok és elhiszem. Önző kis játék, angyal szíved népukorra viszem. Pedig érzem, hogy te vagy a minden, és tőled létezem én. De csak le hogy te vagy a kincs, ami még az enyém. Karodba bújnék, de hazudok és nem teszem. Szavakat súgnék, de hagyom, hogy a csend takarja szívem. Pedig érzem, hogy sohasem nem lesz ez után, de ezt rejtem, mert nem is hiszem még talán, hogy ez jár. Ébred!
nekem is játszott az élet dallamát. Kinek süketen fordít hátat a fél világ. Amíg zenére mozdul itt minden, a hangommal értem a föl. Amíg szerelmet táncolnak fel, bármit lát, s bárhogy fáj, a hangszered össze ne tűnt, akkor is játsz mi, ha senki se kéri, játsz mi, ha senki se érti, játsz mi, ha senki nem fele, játsz mi, ha senki sem érti, hogy minek is játszol meg. Szép. Nekünk zene vagy igaz, és megfoghatatlan ki a világba életet tőt, s ha kevesen hallgatnak rá, bárhogy bár, bárhogy fáj, a hangszered össze ne tőld, akkor is játsz mi, ha senki nem fele, játsz mi, ha senki se kéri, játsz. Senki se érti, játsz!
A botlik az ember, mert botlik az ész, a botfülűekkel csak ennyire mész, de csak játsz! Ha lát, ha se hallom, mert így akarom, a hangodat hangosan megtagadom, hogyha meghal a hang, ha nem játszol tovább, a süketek birtoka lesz a félvilág. Ez az élet a földről felszárad, s a nap is gyászruhát ő, aki remélni tanít, az még. Bármit látsz, és bárhogy fáj, a hangszered összenetőd, akkor is játsz mi, ha senki se kéri, játsz mi, ha senki nem fele, játsz mi.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Eljutunk az áldozásig. Már végig elmélkedtük az Isten báránya felszólítást, imát. Végig gondoltuk, hogy az Isten báránya a Golgota titkát jeleníti meg. Most pedig a szent áldozás következik. Egyházunk meghív bennünket a Jézussal való egyesülésre. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében egy külön fejezetet szentel a meghívásnak. Így kezdi: a kenyértörés alatti Isten báránya ének után a pap felmutatja a Krisztus testévé változtatott kenyeret, és ünnepélyesen közzéteszi a meghívást. Ez a meghívás két idézetből áll, az első keresztelő Szent Jánosra utal, hiszen ő mondta Jézussal való találkozásakor, János evangélium első fejezet 29. versében: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Mit is hangsúlyoz ezzel keresztelő János? Azt hangsúlyozza, hogy Jézus az új szövetség áldozata. Az ő önkéntes és ártatlan, szeretetből vállalt áldozata tette az embert megigazultá Isten előtt. Ezt a mondatot használja egyházunk az áldozás előtt a meghívásra. A második mondata, és erről a professzor úr egy kicsit részletesebben foglalkozik, ami az utóbbi időben egy kicsit változott is, szintén egy szentírási idézeten alapszik, mégpedig a Jelenések könyvének 19. fejezetének 19-es verse: boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. A megújult misekönyvünk ezt így adja tudtunkra: boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. A professzor úr azzal folytatja, hogy a Jelenések könyvének ez a részlete az örökké valóság végtelen boldogságáról szól, arról az elveszíthetetlen, tehát már semmitől sem veszélyeztetett örömről, amely azoknak az osztály része, akik kiérdemelték az Istennel való végső egységet, egyesülést. Ennek pedig Jézus által is sokszor használt jelképe az új szövetségi szentírásban, de az Ószövetségben is előfordul, nem más, mint a lakoma áldozata. A lakoma áldozatáról már szó volt és elmélkedtünk a Szentmiséről való elmélkedések során. Ennek a lényege az, hogy az áldozati adomány egy részét az oltára tették és elégették. A másik részét az oltáron megsült áldozati állat másik részét egy szeretett közösség keretében fogyasztják el. Tehát Istennel együtt étkezik az áldozatot bemutató ember, és ez az Úrral való baráti egységnek, szeretetből forrásozó közösségnek a legtisztább és legmélyebb kifejező eszköze volt az áldozat bemutatáskor. Így folytatódik a meghívás fejezete: Jézus azzal, hogy saját testét áldozattá tette, és beleigézte a kenyérbe és a borba, magasabb szintre helyezte az Istennel való együtt étkezést. Az örök lakomára, az Istennel való végső egységre való eljutás örök erőforrásává tette. Aquinói Szent Tamás így ír erről, az úton járók eledelévé emelte az eukarisztikus kenyeret. Megjegyzem, de erre még a professzor úr tulajdonképpen vissza is tér, hogy nem egy rajtunk kívülálló áldozatot fogyasztunk el az Úrral közösen, hanem maga az Úr jön vendégségbe hozzánk. Az Úr, ami kenyerünket és borunkat átváltoztatja saját magává, és most egy lakoma keretében visszaadja nekünk. Az Istennel való egyesülésünk szentségi, tehát nem csak jelképes, hanem valóságos és megvalósító jele és eszköze lesz így az áldozati kenyér. Pontosabban a szent áldozásban nem csupán Jézus Krisztust vesszük magunkhoz, hanem a föláldozott és megdicsőült bárányt, aki meghalt értünk bűnösökért, és föltámadott elsőszülöttként a holtak közül, hogy így életünké legyen. A meghívás szövege így az áldozati lakoma gondolatát hangsúlyozza, mint az embernek az elemi és tiszta vágyának a beteljesedését, hogy egyesüljön az Istennel. Léte eredetével, céljával. Ebben részesít bennünket részlegesen és rejtetten minden szent áldozás, és egyben előkészít arra, amit majd nyíltan, teljességgel és véglegesen birtokolunk a mennyben. Milyen emberi válasz illik erre a föl sem fogható, minden emberi mértéket meghaladó isteni szeretetre, a biztos és egyben alázatos hitnek a kifejezése. Ezt pedig, hangsúlyozza a professzor úr, a kafarnaumi százados vallomásából vesszük. Ő miután tudomást szerzett, hogy Jézus Kánában csodát tett, szorult helyzetében kérleli az urat. Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik. Ugye, emlékszünk az evangéliumi történetre. Jézus válasza az, hogy megyek, és meggyógyítom. Azonban a századosban mérhetetlen nagy hit és alázat van. Azt föltételezi, azt hiszi Jézusban, hogyha benned és általad valóban isteni hatalom működik, akkor nem kell oda menned a tér meghatározott pontjára, helyére. Bárhol vagy és akarod, a változás bekövetkezik, csak ki kell mondani, és a szavad megvalósul. Milyen csodálatos ez, fűzöm hozzá, hogy az Ószövetségben is arról tesz tanúságot a Biblia, hogy az Isten szava teremtő szó, amint kimondja, megvalósul. Ez mutatkozik meg a századosnak a válaszában, amikor azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Máté evangélium a 8. fejezet, 8. vers. Jézus válasza, ekkora hitet nem találtam senkiben Izraelnél. 10. vers a Máté evangélium 8. fejezetében. Egy pogány ember tiszta és szellemi hitről tesz tehát tanúságot. Ez az érett és alázatos hit az, amit nekünk is ki kell mondanunk, amikor a földi életünk csúcsára jutunk, a szentáldozásban egyé válhatunk Jézus Krisztussal, az áldozati báránnyal. Az ő vére minden földi áldozat bemutatást beteljesített. Az ő halála új világba, az isteni életbe vezetett, mely soha nem ér véget. Szent Pál apostol ír erről a rómaiakhoz írt levelében, a 6. fejezet 9. versében. A zsidókhoz írt levél szerzője által a Szentlélek pedig ezt mondja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma mindörökké. Vagyis ő az örökké valóságban, az idő nélküliségben ugyanazt teszi, mint földi életében. Örökké közben jár értünk. Tehát keresztáldozata, ami változó és idéglenes világunkban ment végbe, de általa lépett az új valóságba, ahol örökké jelen van önmaga átadásával, melyet állandóan fölajánl az atyának a bűnös világért. Talán csak annyit kell hangsúlyozni, hogy ez a mondat, ez pici változtatással hangzik el a Szent Misében, hiszen azt mondjuk a végén, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlikomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Megjegyzi a professzor úr, hogy ez a hit megvallás a trienti zsinatban, az általa hozott liturgikus reformban 1570-ben háromszor ismételteti el ezt a mondatot, és ez 1970-ig, pontosabban az új misekönyv megjelenéséig, hát így volt, utána már csak egyszer szerepel, remélhetőleg, hogy ez nem a hitnek a csökkenését jelenti. Talán azt is érdemes megjegyezni még, ezzel zárnám a mai elmélkedést, hogy ez a mondat érdekes módon a 14. században kerül a liturgikus rendbe. A betegek kezdték el ezt imádkozni, akik nem tudtak eljutni a szentmisére, és otthonukban vették magukhoz az oltári szentséget. Ez kerül majd be a szentmisébe. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.